Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, meg is kérem rögtön a Vasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkarának azt a részét, amely megjelent, hogy gyertek ide ki, és ők fogják indítani ezt az alkalmat Isten dicsőítő énekekkel. Na, amíg az énekkar föláll, egy kis reklámot hadd mondjak. Itt van a kezemben 4 audiokazetta. Ennek a sorozatnak eddigi 4 előadását tartalmazza. Kint a könyv asztalnál megvásárolható. Darabja 200 forint. Most ennyi az önköltségi ára, kazetta ár. Tudunk arról is, gondolom, de azért említem, hogy CD lemez is készül, de a CD lemezt majd csak a sorozat végén lehet kérni és megrendelni. Hát szeretettel üdvözlöm a kórust és Cseri Zsófit, a kórusvezetőt, és akkor légyen kedves, mondd meg, hogy mit fogtok énekelni.
Jó estét kívánok, áldás, békesség! A 3 énekről röviden hadd mondjak pár szót. Elsőt Haydn írta, és a 37. Zsoltár 5. verse az alapja. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. A második, a 42. Zsoltár néhány versszakára íródott, a 3. ének pedig Isten bűnbocsátó kegyelméről és türelméről szól.
Thank you.
Köszönjük szépen! Úgy éreztem, hogy a jelenlévők kisé zavarban voltak, hogy szabad-e tapsolni, vagy nem szabad tapsolni. Végül is imádság volt, de mind a három kórusmű Istennek szólt. Ez azt üzeni, hogy ne tapsoljunk. Ugyanakkor tapsolhatunk az Úrnak is, egyik Zsoltárban is. Ezt a felszólítást olvassuk, miután felsorolja a zeneszámokat, hogy tapsoljatok. Ennek a mai alkalomnak a címe kicsoda számomra a másik ember. Az egész sorozat arról szól, hogy ki kicsoda. Ugye eddig föltettük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi emberek, mert egy nagyon széles reflektort alkalmaztunk, kicsoda az ember, filozófiai antropológiának ezzel a fontos kérdésével, utána ezt szűkítettük, ki vagyok én. Ekkor az én képről és az önértékelésről volt szó, majd folytattuk, értékesebb vagyok-e sok verébnél, Jézus hasonlata ez, az önértékelési válságról, vagy a csökkent értékűségi komplexumról szólt az az alkalom. Majd újra szélesebbre nyitottuk a skálánkat, kik vagyunk mi magyarok. Ezt a kérdést tettük föl egy héttel ezelőtt, ma újra szűkítünk, kicsoda számomra a másik ember. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni rögtön itt az elején, hogy most is rólunk van szó, nem a másikról, hanem rólam, aki a másikat valahogyan érzékelem, valamit tartok róla, valakinek tekintem őt. Úgy hallgassuk. Na most, hogy mindez világosabb és élesebb legyen, mint egy rávezetésül két verset hallgassunk meg, Karácsonyi Violetta fogja felolvasni. A kontrasztra figyeljünk, két költő egészen másképpen közelíti ezt a kérdést.
Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is alkú, nékem más kell már, semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kívánok, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsikíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, még nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan. Addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. Füle Lajos egymás számára is. Egymás számára is az ő hatalma őriz. Amíg a nyár után elszállasson az ősz is. Miközben rozsdamart kezem kezedre téved, mint símuló levél, mely jelnek hull elébed. Számomra alkotott, választott rég ki Isten. Te voltál, és te vagy, a kincset kincse itt len. Néped népem, a te megváltód az enyém is, és ahova te mégy, oda megyek csak én is.
Köszönjük szépen, Violetta! Szeretnék egy kicsit emlékeztetni ennek a sorozatnak a legelső alkalmára, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy kik vagyunk mi emberek, kicsoda az ember. Csak egész röviden évszázadokon, sőt évezredeken keresztül fogalmazták erre a választ filozófusok, költők. A mi korunkban leginkább a darwinista, freudista válasz érvényesül, noha az említettek közül egyik sem fogalmazta ezt meg így frappánsan. A válasz, ezeknek a szellemi irányzatoknak a válasza így hangzik, az ember magasrendű állat. Az az élő lény, aki a törzsfejlődési létrán a legmagasabbra jutott. A létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció révén. És ezzel polgárjogot nyert az önzés. Az az önzés, amit költői módon fejez ki Szabó Lőrinc verse. Önző az ember, és már hadd áruljak el most annyit a mai témából, hogy akkor pedig, ha én ösztönlény vagyok, vagy más szóval állat, akkor a másik ember ösztön tárgy. Elsősorban ösztön tárgy. Úgy bánok vele, úgy igyekszem bánni vele, azt akarom tenni vele. Na most ez a szemléletmód az emberiség történetének a hajnalán jelent meg. Akkor, amikor az ember hátat fordított Istennek. Az ember azóta is Isten felé nem arccal fordul, hanem a hátát mutatja neki. Az a jelkép, amit olvasunk a Bibliában, a bűneset történetében, azt fejezi ki, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe, mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. A jó és a rossz tudás fájának a gyümölcse ezt jelenti. Ez egy jelkép. Mi a magunk Isten akarunk lenni. Azt mondja a kísértő, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Az is elhangzott, az a gondolat, hogy ez a történet nem csupán egy réges-régen élt emberpárról, Ádámról és Éváról szól, ez rólunk szól. Mi azóta is úgy születünk, hogy már eleve háttal vagyunk Istennek. Elfordultunk tőle, és ennek a következményei korszakról korszakra megjelennek. idéztem Jeremiást, az a nép, amely ismerte Istent, elfordult tőle, jött Isten ítélete. Visszatértek hozzá. De Jézus születésének az idején újra elfordultak, jött Isten ítélete. Jeremiás korában a babiloni hadsereg, 2000 évvel ezelőtt pedig a római hadsereg. Legutóbb arról beszéltünk, hogy kik vagyunk mi magyarok, más szóval a nemzeti identitásról, keresztjén hazafiságról. Elhangzott az is, hogy a mi népünk elfordult Istentől. Nemrég találkoztam az Alfa Szövetség főtitkárával, tőle tudom, hogy az elmúlt 60 év alatt 7 millió nővi abortusz volt Magyarországon. 7 millió. Egyik nemzeti tragédiánk napján a Mohácsi csatában 28 ezer magyar katona esett el. De azokat a törökök ölték meg. Ezt a 7 millió magyart magyarok ölték meg. Magyar anyák, magyar nők kérésére, vagy legalább beleegyezésével történt. Elfordultunk Istentől. És akkor lehetne még sorolni sok mindent. A társadalmi életet elöntő korrupciót, az idegen istenekhez, a bálványokhoz való fordulást, komfortistent, vagyonistent, sikeristent, hatalomistent imádják honfitársaink. Bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Idéztem Radnótit. Mi következik ebből? Isten ítélete. De tudjuk az evangéliumból, hogy az evangélium a bűnösöknek szól. Nekünk szól. Keresztény hazafiság jelenti azt, hogy nem titkoljuk ezt a helyzetet. Nem vagyunk büszkék arra, hogy mi különbek vagyunk másoknál, nem vagyunk különbek. Ugyanakkor ragaszkodunk ehhez a néphez, Isten ide helyezett, szeretjük ezt a népet, mint ahogy szerette a népét Jeremiás, szerette a népét Pál apostol, megsiratta Jeruzsálemet maga Jézus. Van okunk sírni, és a hazugság atya, a hazugság atya, így nevezi Jézus Isten ellenségét, kormányozza ezt az országot megfelelő helytartójával. A hazugság szövi át a közéletet. És akkor ma mit szóljunk most? Visszamegyünk egy pillanatra a kezdetekhez. Hogyan teremtett Isten? Jó, semmi baj. Most használom itt először ezt a készüléket. Hát Isten minket, embereket társas lényé teremtett. Ez volt az első állapot. Az ember társas lény. Így olvassuk a teremtés történetben, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert, és ez azt jelenti, hogy az ember a szeretet egységében él Istennel és egymással. Gál Éva szép grafikája ezt gyönyörűen szemlélteti. Egy szőlőtőről, Jézus Krisztusról fakad ez az egy szál szőlővessző, de két ember van ott, az Isten szeretete mutatkozik meg ebben. Mi történt? Miért nincs ez így ma is? Az történt, hogy elszakadtunk Istentől. Istentől függetlenített élet. Ez a bűn lényege mindenkor. Nem az, hogy elloptam egy tollat, az egyik megnyilvánulása. Hogy letagadtam valamit, amit nem kellett volna, ez is a bűn termése. Egzisztenciálisan bűnös az ember azóta, azaz létében bűnös, amiket mi bűnösök, bűnöknek nevezünk, a termései ennek az állapotnak. Hát hűvösre fordult az idő, az idén az erdőkben nem sok gomba volt. Vajon ma van-e? Vagy ha még hidegebb lesz januárban majd? Találunk gombát? Nem. Pedig a gomba ott van. Tudnék, amit mi leszedünk, az a termése. Maga a gomba fonalak átszövik a talajt most is. Vannak emberek, akiknek az életében hatalmas bűngombákat terem. Egy Saddam Hussein most ítélték halálra. Egy Stalin életében. Egy Hitler életében. Az ilyen rendes emberek, mint amilyen mondjuk én vagyok. Ilyen pici bűngombákat terem. Igen, mert én nem látjátok. De ha még a radír lopás sem nyilvánul meg, az én lelkemet is átszövik ezek a gombafonalak. Mindannyian így születtünk, az Édenkerten kívül. Istentől függetlenített élet, ez a bűn. Francis Schaeffer írja, hogy elfordultunk, az ember elfordult Istentől, föladta a küldetését, hogy Istent kép viselje, az ő képét hordozza a világban, és ezzel azt is elfelejtette, hogy ő kicsoda, hogy Isten képe. Civilizált állat lett. Ebből fakad az, hogy az önzés természetes dolog, sőt legális, mindenki úgy csinálja, ez már csak így működik, és a másik ember elsősorban ösztöntárgy. Az ösztöntárgy manipulálható. Azt teszek vele, amit akarok. Persze előfordul, hogy nem manipulálható az ösztöntárgy, akkor pedig rivális, vetétárs. Vagy néha ez fokozódik, akadály. Akadályozza azt, hogy alapvető szükségleteimet kielégítse. Ha te nem lennél, fogalmazzák meg néha emberek, sokkal könnyebb lenne. Azt csinálnék, amit akarok, de így. A lelkem mélyén azt kívánom, amit Szabó Lőrinc, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Abban az időben ilyen csavaros villanykapcsolók voltak a lakásokban. Az volt a gyakoribb, nem ez a fölle kattintható. Mit lehet itt tenni? Mit lehet kezdeni? Isten képe eltorzult rajtunk. Az a szép grafika, amit a legelső képen láttunk, ketté hasadt. Elromlott a kapcsolat. Ennek a következményei nem bízunk egymásban. Sőt, félünk egymástól. Mi lesz, ha megtudja? Mi lesz, ha rájön? És rejtőzködünk egymás elől. Ádám és Éva is rejtőzködött. fügefa leveleket fűztek össze, ágyékkötőket készítettek maguknak. Előtte nem volt ilyen problémájuk. Így olvashatjuk Mózes első könyvének második fejezetében, a fejezet utolsó mondatában, még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, és nem szégyelték magukat. Nem volt rejtegetni valójuk. Aztán a bűneset után megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Jaj, meg ne tudja, meg ne lássa, hogy mi van. A valódi esemény, ami történt két ember között, az, hogy kihűlt a szeretet. Hiszen a szeretetben nincs félelem, írja János apostol első levelében. Most már, ha félünk egymástól, az annak a jele, hogy kihűlt a szeretet. A szeretet kapcsolat, amiben eredetileg lehettünk volna, megszűnt. Nem akarok elkeseríteni fiatal házasokat vagy szerelmeseket. Ugyanakkor jó, ha tudomásul vesszük, hogy ezek a sötétség erők, vagy talán még erőteljesebben fogalmazva, halál erők dolgoznak az életünkben. Sokszor nem derül ki rögtön, esetleg később. Én nem ismerek olyan házaspárt, akiknek az életében soha semmi probléma nem volt. Legfeljebb romantikus mesékben. Tudomásul kell vennünk, amíg itt élünk a földön. De Isten igéje szól más lehetőségről is. Az első lépés mi lehet? Logikus. Ha mindez abból fakad, hogy elfordultunk Istentől, akkor vissza kell térnünk Istenhez. És ő visszahelyez eredeti pozíciónkba. Rehabilitál. Ez a szép bibliai szó, hogy megigazulás. Azt jelenti, hogy igaznak tekint. Az ember újra Istent képviselheti. Ez a keresztény ember küldetése a világban. Ezért nem lehet magánügy az emberi kapcsolata, sem a házassága, sem a szülő-gyermek viszony, sem a barátság. Mindazok az emberi kapcsolatok, amik jelen vannak a világban, hiszen Isten dicsőségéről szólnak. Új teremtés. És ezt az új teremtés nem az önzés, hanem az agapé parancsa motiválja. Gyönyörű újszövetségi szó, agapé. A szó eredeti jelentése közös vacsora, vagy szeretett vendégség. De tudnunk kell ehhez, hogy az ókori keleti ember csak azzal ült le étkezni, akivel vállalta az életközösséget. Amikor Jézus azt ígéri, Jelenések 3:20-ban, hogy aki megnyitja az ajtót nekem, én bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem, ezzel azt ígéri, hogy azzal én vállalom az életközösséget. Jézus legcsodálatosabb ígérete ez. És akkor a másik ember, testem része, akivel teljessé lehetek. Emlékezzünk az ember teremtésének a történetére. Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Ez nem csak a testi kapcsolatra vonatkozik, hanem arra, hogy szinte, hogy közös a vérkeringésük, a gondolkodásuk, az értékrendjük, együttemre lépnek, egyek vagyunk. Nélküled, írja Illyés Gyula, mint az olló egy fele. Van árvább ennél? Suta a sorsom. Hogy vágjak vele? Mit tehetnék, ha nem szeretnél? Hát ebbe az egységbe kell visszatagolódni. Az új teremtés ezt teheszi lehetővé. Ővele leszek teljessé. Nem azt jelenti, hogy ugyanúgy gondolkodunk, hogy azonos az ízlésünk mindenben. Végképp nem azonosok csak a képességeink. Talán idéztem az Árp házaspár könyvéből azt a mondatot, ahol azt mondják, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges volna. Igen, ő más, nem olyan, mint én. Hát kétségbejtő is lenne, ha a feleségem ugyanolyan volna, mint én. Gondolom, ezt senki nem kívánja, de egyek lehetünk. A másik ember a testvérem, akinek szüksége van a segítségemre. Észre kell vennem, hogy mi a baja, mi hiányzik neki. Mit tehetnék érte? Hogy a másik ember elveszett ember. Ő még mindig háttal van Istennek. Neki elmondhatom az evangéliumot. Na most mit tudok adni a másik embernek? Ezt a kérdést most több lapon át fogjuk vizsgálni. Én az önző ember, az ösztön lény, arra figyelek, hogy mit kaphatok tőle, hiszen ő ösztön tárgy, ő arra való, nékem olyan asszony kell, ha beteg is, keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja az az urát. Női változat, nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem s társadalmi presztízsem. Vagy én nem értem őt. Adi szavaival, éjszakfok titok idegenség, lidérces messze fény. Adi ezt magáról mondja. De hát én ilyennek látom a másikat. Elérhetetlen, titokzatos, nem értem a gondolkodását. Nyomasztó. Milyen lehetőség van még? Nem bízom benne, hiszen kihűlt a szeretet. Éppen ezért nem adom ki magam. Védem magam. Milyen jellemző, főleg férfiakra jellemző, de nem kizárólag. Védekezik. Mindent megmagyaráz. Végül sokkal nagyobbnak képzelem magam, ő meg kicsi, éppen ezért a gyöngeségeire és a hibáira figyelek. Mert az nekem jó érzés, hogy én vagyok az okosabb, az erősebb, a jobb, ő az oka minden konfliktusnak, ami köztünk van. Hál' Istennek nem minden házaspár életében, és nem minden barátságban, nem minden szülő-gyermek viszonyban, nem minden munkatársi kapcsolatban történik ez így, de ez a törvényszerű abból kifolyólag, hogy elszakadtunk Istentől. De hogyha az életem Ura Jézus Krisztus, akkor minden megváltozik. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy hogyan is ábrázoljuk az embert ebben az esetben. Az előbb egy nagy én volt a közepén. Most a Jézus Krisztus jelképező kereszt. És hol van az én? Nem a körön kívül. Isten nem azt akarja, hogy én magamon kívül legyek, hanem csak azt, hogy ne én uralkodjam, hogy adjam át az uralmat az életem fölött. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét naponta, és kövessen engem. Arra figyelek, hogy mire van szüksége a másiknak. És kicsoda a másik? Az, akit szerethetek. Végre nem probléma, hogy kit szerethetek. Nem csak a finneket szeretem, mert olyan jó messzi vannak, és rokonai. Nem csak a japánokat, olyan aranyos mandula szemnek. Hanem lehet szeretni azt az embert is, aki egészen közel van. Jó, vannak olyan tulajdonságai, amiket én nehezen viselek el, de hát azért van, hogy ezt kiderítsem. És kezdem megérteni őt, mert a helyzetébe illeszkedem. Ez lesz a témánk egy hét múlva, az empátia. Hogy az mit jelent. Már most látszik az, hogy a helyzetébe illeszkedem, mintha ott lennék, ahol ő van. Azután még mit lehet itt megfigyelni? Megszűnik a bizalmatlanság, bízom benne. Itt halványan látszanak ilyen piros nyilak, az esetleges támadás a másik részéről, de én levetem a páncélt, sebezhetővé teszem magam. Hagyom, hogy mondja. Hagyom, hogy kiderüljön, hogy nem csináltam mindent jól. És megbecsülöm a másikat, kutatom és felfedezem az értékeit. Ez a Filippi 4:8 arról szól, hogy arra figyeljetek, ami a másikban kedves, jóhírű, tiszta. Ne arra, hogy mi az, ami benne nem jó. Érdemes ezt kikeresni otthon, Filippi 4:8, és úgy elgondolkozni rajta egy kicsit mélyebben. Na de hogyan lehetséges átkerülni az egyik világból a másikba, az Isten felé hátat fordított állapotból arccal felé fordulni, vagy egy bibliai képpel a széles útról áttérni a keskeny útra? Más szavakkal, hogyan válhat ez a civilizált állat újjászületett keresztjénné? Azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb kérdés. A válasz először nagyon egyszerűnek látszik. Itt van egy fontos szó, az újjászületés által. Itt ez a piros nem annyira látszik, úgy látszik, meg kell tanulnom, hogy milyen színeket szabad alkalmazni. Az van odaírva, hogy az újjászületés szükséges. János 3:7. Ez a mondat akkor hangzott el, amikor egy tudós írástudó, Nikodémus fölkereste Jézust éjszaka. Kezdtek beszélgetni. És Jézus hamarosan azt mondta neki, szükséges neked újonnan születned. El tudom képzelni, hogy milyen képet vágott erre Nikodémus, furcsának találta, hát hogyan, és föl is tette a kérdését, hát vissza kellene mennem anyám méhébe, ilyen öregen, hát már 50 éves vagyok, nem tudom hány éves lehetett, születhetik az ember újra, hogyha vén, nyilvánvaló, hogy nem erről van szó. Egész másról van szó. Meg tudom-e tenni magam? Az újjászületés nem az ember produkciója. Ezt Nikodémus számára is Jézus világossá teszi. Azt mondja, hogy a szél az fúj. Ahová akar, nem tudod befolyásolni. Így vannak azok is, akik újonnan születtek. Nem neked kell magadat újjászülni, de szükség van arra, hogy újjászüles. Most egyelőre ezt vett tudomásul Nikodémus. Lélektől születnek az újjászületettek. A Szentlélek végzi el. A te életedben is csak ő tudja elvégezni. Elvégzi. De az én dolgom az, hogy rájöjjek, hogy ez készen van. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól, mondja Jézus. És Isten igaznak nyilvánít. Na most ez mit jelent? Megváltoztam? Aki mondjuk 70 éves korában tért meg, egyből fiatalabb lesz? Nem, az 70 éves marad. Akinek rossz szokásai voltak addig, egyből elhagyja. Általában nem megy az olyan gyorsan. Vannak nagy szabadítások. Szenvedélybetegségből, okkult megkötözöttségből. De ez sem az újjászületés lényege. A lényeg valami egészen más. Tudomásul kell vennem, hogy én most jogosítványt kaptam arra, hogy új életben járjak. Van hozzá lehetőségem. Mehetek. Mint az a ló, aki évek óta hajtotta a malmot, kiszabadítják, fuss, ott a mező. Azt mondja, hát én nekem már csak a körbe ballagásra jár rá a lábam. De hidd el, hogy szabad vagy. Próbáld ki, mehetsz. Hallottam egyszer egy kedves történetet. Abban az időben született, amikor még csak hajó közlekedett Európa és Amerika között. Valaki összekuporgatta nagy nehezen a pénzt, hogy át tudjon utazni hajóval Amerikába. Aztán látta, hogy ott az utasok esznek az étteremben, ő neki meg csak a hajójegyre futotta. Néhány napig bírta, aztán végül szólta az egyik pincérnek, uram, én bármit megteszek, mosogatok, felsúrolom a termet, de valami kis maradékot adjon nekem. Mire a pincér, maga potya utas? Nem, megvettem a jegyem. Hát a hajójegy árában benne van az étkezés. Üljön le és egye. Hát sok keresztény ember nem fogja föl, hogy ő most már a sötétségből átment a világosságba. Járhat. Jön a kísértő, ledönt rendszeresen, elbuktat. Nem tudom, van-e olyan ember, aki nem bukik el. Elbuktat. De vegyem tudomásul, hogy van lehetőségem, az új életben járáshoz megvan a jogosítvány, hát persze nekem kell járni a keskeny úton, ellenáramlatban a Szentlélek erejével. Ez is Gáléva kedves rajza. Ugye itt mennek a keskeny út vándorai az élet felé, és velük szemben áramlik a tömeg. Milyen nehéz egy áramló tömeggel szembe menni. Hát azt mondják, hogy hülye vagy, te miért arra mész? Hát mindenki erre megy. Igen, mindenki, de nem mindenki, mi nem. Mi az életre megyünk. ti meg a halálba mentek. Jézus Krisztus követése, már idéztem a Márk 8.34-et, azzal kezdődik, hogy megtagadom magam, de nem csak magam, Titus levele szerint megtagadom az önzést és a hitetlenséget is. Ehhez akarati döntésre van szükség. Az Efézusi levél 5. fejezetéből írtam ki néhány idézetet, néhány kiemelt idézetet. Érdemes mindezekbe egy kicsit úgy belegondolni. Éljetek szeretetben, ahogy a Krisztus is szeretett minket. Magamtól nincs szeretetem, az agapé az ő ajándéka. Ezt idéztem saját szavaimmal, hogy egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Római levélben, Róma 6-ban, meghaltatok a bűnnek, de most már éltek az Istennek. Ahhoz tartsátok magatokat. A világosság gyümölcse, jóság, igazság, egyenesség. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Miért írja ezt az apostol? Azért, mert képesek vagyunk arra, hogy részt vegyünk a sötétség cselekedeteiben. Sőt, az eredeti hajlamaink szerint, a velünk született hajlamaink szerint. Ez megy nekünk jobban. Ezt gyakoroltuk be. De értsétek meg, mi az Úr akarata. És befejezésül még egy kép. Efézus 5:18-20 közepét kihagytam. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelkiénekeket. Azzal kezdődik ez a felszólítás, hogy teljetek meg lélekkel. Azért ez a felszólítás is rövid magyarázatot igényel. Szent lélekkel megtöltekezni nem valamiféle érzelmi felbuzdulást jelent. Nagyon sokszor vele jár az érzelmi felbuzdulás. Nem ez a lényege. Ennek az igének, ami így kezdődik, hogy teljetek meg lélekkel, és mondjatok egymásnak zsoltárokat, lelkiénekeket, zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Van egy párhuzamos igéje a Kolossé levélben, ott úgy kezdődik, a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, és akkor ugyanazt olvassuk. És mondjatok egymásnak zsoltárokat, lelkiénekeket. Egyszerű matematika. Lélekkel megtöltekezni, nem érzelmi ügy, az érzelmek kísérő jelenségek, hanem a Krisztus beszédével, az Isten igéjével való megtöltekezést jelenti. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága, vallja a zsoltáríró a 119. zsoltárban. És adjatok hálát az Istennek mindenkor mindenért. Hát azért két szót erről a képről, egy német alföldi festő képe, egy korabeli házaspárt ábrázol. Hát nem így öltözködnek mostanában az emberek, de néhány dolgot gyönyörűen kifejez ez a kép. A közgondolkodás szerint talán nem tűnik eléggé férfias jelenségnek ez a férfiú, még csak bajsza sincs, szakálla sincs, ugyanakkor azt gondolom nagyon férfias jelenség. Látszik rajta, hogy határozott, céltudatos. Tudja, mit akar. Fogja a kezét a párjának, aki éppen babát vár. Ez is látszik
a képen. És itt van egy kutyus, abban az időben a hűség jelképe volt, úgyhogy néha festők szívesen oda biggyeztettek az ilyen tárgyú képekre valahová egy kis kutyát. Tulajdonképpen befejeztük. Most van kérdésdoboz hátul, úgyhogy kifelé menet lehet beledobni kérdést. Legközelebb az empátiáról lesz szó, hogyan lehet megérteni és elfogadni a másikat. Most direkt módon van-e kérdése valakinek? Hát ekkora nagy fárasztás után nem csodálom, ha nincs. Isten velünk, viszontlátásra! Köszönöm szépen!